azokat is, akik felvételről hallgatják az ige hirdetést, és az ő kedvükét is elmondjuk az áldást. Még egyszer kegyelem néktek és békesség Istentől, Atyánktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai szent igénk Mózes második könyvének a 33. fejezetéből van. A 18. verstől olvasom. Ezt találjuk itt, és mondta Mózes: kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És mondta az Úr: megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét. És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Orcámat azonban, mondta, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élvén. És mondta az Úr: imé van helyén nálam, állj a kősziklára, és amikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak téged, és kezeimmel betakarlak téged, míg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engem, de orcámat nem láthatod. Nagyon szép, intim pillanat ez a Bibliában, amikor Mózes Isten embere egészen különleges négy szem közti helyzetbe kerül az Úrral. Jézus arra hint, hogy az imádságunk is leginkább így folyék, menjünk be a belső szobánkba. Ez a belső szoba hajdan a régi Jézus korabeli Izraelben az éléskamra volt, mert egyedül azt lehetett kulccsal zárni, érthető okok miatt. Ott voltak az értékek is fölhalmozva, és oda nem illett bemenni torkoskodni se, se külső, se belső embereknek. Jézus azt mondja: oda menjetek be, ahol a kincsetek is van, ott legyen a szívetek is, és ott zárkózzatok be. És ami ott történik, az nem tartozik közvetlenül a külvilágra, hogy ki milyen imaformát használ, milyen szavakkal szólítja meg az Urat, mit önt ki a szívéből. Az ő ügye, Isten ügye, természetesen minden ilyen találkozásnak van kapcsolata a nagyobb közösséggel is, és pontosan így volt ez ebben az esetben is, amikor Mózes az Úrral beszélgetett. Mi is volt az előzménye ennek a különleges ima alkalomnak? Az, hogy nem sokkal a szabadulás után, a rabszolgalét fölváltott a csodálatos szabadulás után, már is elment a népnek a kedve attól, hogy az Urat kövessék, és az ő törvényei szerint járjanak. Az esép a hegyen járt átvenni az igéket, miközben az emberek türelme elfogyott, kicsit hosszú ideig tartott, kezdetleges eszközökkel készült az a két kőtábla, amit hát most sem egy kővéső vésnök hagyományos eszközökkel nem vállalna rövidebb határidőre, és hát akkor meg pláne ezeket az igéket kőbe vésni nem volt egyszerű dolog. És úgy gondolták az emberek, hogy nem is fog visszajönni Mózes, itt hagyott minket a puszta közepén, keressük vezért, aki visszavisz minket Egyiptomba, vagy addig is próbáljuk azokat az isteneket fölidézni és megönteni, amelyek vezéreink voltak, vagy legalábbis az elnyomult nép istenei voltak ott Egyiptomban. Milyen sikeressé tették ezek az istenek az egyiptomiakat, mi meg itt vagyunk ágról szakadt, sehonnai bitangemberek kint a pusztában. Egy láthatatlan istennel szemben egy bika, amelynek tűz lövel az orrából, és a szarvait fenyegetően meregeti az égre. Mennyivel megfoghatóbb? Hát kövessük a bikát, ne a láthatatlan Istent. És azóta is a világban annyiszor jelentek meg bikák, akik akik bearanyoztatták magukat, imádatták önmagukat, és tökéletesen működtek az emberek elnyomásában, és adtak erőt azoknak, akik az ő nevükben kizsákmányolták, és megalázták a névteleneket. Hát, nyűgözzön le bennünket újra a bika, valami ilyesmi forgott a fejünkben, miközben nem csak Isten, Mózes maga is láthatatlanná vált, és nem szaladt vissza naponként ellenőrizni, hogy kitart-e még a hit, kitart-e még a reménykedés, és csorbítatlan-e még a vágy, hogy szabadok maradjunk és hazánk legyen. És aztán megjövén a hegyről, látja a tivornyát, megérti, hogy miről szól a történet, földhöz vágja a két kőtáblát, annak idején gyerekfoglalkozásokat vezettem, és végig mentünk a bibliai történeteken, megpróbáltuk játszóház formájában feldolgozni a történeteket, és mikor ehhez a részhez értünk, akkor szereztem két hótfarkú cserepet, belekarcoltam szöggel a igéknek legalább az első szép éber betűjét minden igének, mind a 10 igének, és aztán megkérdeztem, hogy ki akarná földhöz vágni a kőtáblákat. Mindenki földhöz akarta vágni, ezért ki kellett valahogy dolgoznunk egy olyan rendet, amiben végülis mindenki átélhette ezt az élményt, ami mégsem okozott Mózesnek kielégülést, sőt, oly igazán Istennek sem tetszett. De hálásak vagyunk az Úrnak és a krónikásoknak is, hogy ott marad ez a történet. Van egy olyan felfogás, egy olyan elmélet, hogy az egyik ok, ami miatt nem mehetett be az ígéret földjére Mózes, az éppen ez a dühe volt. Mert erre nem kérte őt az Úr. Ő cserélje fel a saját indulatait az Úrnak a haragjával. Mert egészen más az, amikor Isten haragszik először is, az nem pusztító, az a harag, az tanító, az gyógyító. Mózes is azt szeretné, hogyha Isten ezt az haragú arcát fölcserélné, azzal az arccal, amit aztán az áróni áldásban is megfogalmaz, ragyogtasz ránk a te mennyei arcodat. Ahogy a gyerekek nem szeretik, ha a szülő haragszik. Hát hányszor éltük át a borús pillanatainkban, amikor a gyerekek, főleg kisebbek, mindent elkövettek azért, hogy eltűnjön ez a harag az arcunkról. Tehát az Úr haragja nem törzúz, az Úr haragja mindig tanít és gyógyít és vezet bennünket, nem kell nekünk Isten helyett haragudnunk, és nem kell azt mondanunk, hogy azért vagyok ilyen irgalmatlan, mert ez a rend, ez az igazság, ez jár az embereknek, Isten ilyet nem csinál. Na, de nem akarok hosszan itt időzni, ami történt, megtörtént, és azt is tudjuk, hogy be kellett rakni a szövetség ládájába a törmeléket is. Tehát innentől kezdve Mózes családja, mert ők vitték a frigyládát, dupla terhet vitte a törmelék, 10 parancsolatot és az újat is. Nem tudom, mekkorák voltak ezek a kődarabok, nem voltak kicsik, hogy a 10-ig elférjen a két kőtáblán, a láda méreteit tudjuk, ebből csak következtethetünk arra, hogy azért ezek méretes darabok voltak, és hát duplán kellett vinni a 10 parancsolatot, a 10 igét. Egy összetört változatot és egy épet. Megemlítem csak apró érdekességként, hogy régen is használták a jegyzetelésnek a fogalmát, vagy az apró üzenetek fogalmát, csak akkor nem kis papírcetlikre írták föl ezeket, hanem cserét darabokra. Cserét nagy érték volt, és lehet, hogy akár csak menj fiam a boltba, és hozzál egy üveg ecetet, fölírták egy cserépre. És akkor elvitte a cserepet az illető, a apró üzen, nagyon sok ilyen cserép került elő, amiről ma a régészet azt mondja, hogy ezek ilyen kis fölírt üzenetek, vagy pedig vázlatok, amiket papírfecni helyett használtak, mert a papír akkor még nem volt ismert. Szóval ezeken a törmelék táblákon is ott voltak az igék. Vagy 20 évvel ezelőtt Szukman Tamás barátom elhívott a kaposvári zsinagóga maradványai helyén emelt emlékoszlophoz, emlékezésre. 60-as években felrobbantották ezt a zsinagógát. Öntött vasból volt a két kőtábla a zsinagóga ormára föltéve, és azt akart, hogy beszél, mondjak valamit. Hát valamit úgy elég nehéz mondani, de hát a lelkészeket erre idomítják, hogy nyissák ki a szemüket, és ha meglátnak valamit, akár kis részletet is, akkor mondjanak valamit. És megakadt a szemem azon, hogy az egyik kőtábla a robbantás következtében összetört, másik éppen maradt, és akkor arra gondoltam, hogy erről fogok néhány szót szólni, mert a második kőtábla tört össze. Tudjuk, hogy az első kőtáblán vannak az Istennel kapcsolatos kötelezettségeink, vagy információink, és a második kőtáblán az egymás iránti kötelezettségeink, mint ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, ne lopj, és így tovább. És azt mondtam akkor, hogy nekem így a Soában, a pusztításban, a holokausztban nem az a kérdésem, hogy hol volt Isten, hanem hol volt a másik ember, akinek szólni kellett volna, akinek meg kellett volna akadályozni ezt a szörnyűséget. És ez a tábla sérült meg igazán, talán helyrehozhatatlanul. De itt most Mózesnél mind a kettő összetört, cserepei megmaradtak, és az igék nem törtek össze, és nem értéktelenedtek el ebben az akcióban. De mindent újra kellett gondolni. És ebben az összezavarodott állapotban, amikor Isten ilyeneket is mond Mózesnek, hogy állj félre, és elpusztítom ezt a népet. Le lehetne táborozni ennél a gondolatnál, és azt mondani, aha, igen, igazuk van azoknak, akik Istent, és főképp az Ószövetség Istenét, mennyire haragszom én erre a kifejezésre, bosszúálló Istenként mutatják be, teljesen hamis teológiailag ez a látás. Mert bosszút akar Isten állni, mert őt megsértették. Állj félre, és elpusztítom ezt a népet, de téged újra nagy néppé teszlek, mondja Mózesnek. És mondhatná azt, hogy igen, uram, hát már is, alig telt el 3 hónap, és annyi bosszúság volt velünk, le kell a népet váltani, és el kell söpörni, és új népet, ilyen makulátlan emberekkel, mint én mondanám Mózes, ha nem lenne tökéletesen tisztában vele, hogy én olyan gyarló, sőt, ezért kell írásba foglalni az Úr akarata szerint azt a törvényt, hogy a mindenkori főpapnak először önmagáért kell áldozatot bemutatni egy egyszerű halotti ruhában, egy fehér köpenyben, nem főpapi díszében, hogy mindenkinek hirdesse azt, hogy ő az első a bűnösök közül. És csak ha önmagáért mutatott be áldozatot, akkor méltó arra, hogy a népért is áldozatot mutasson be, hol van népek vezetőiben ez az alázat és önismeret. Szóval Mózes tudta, hogy nem jön neki jó abból, hogyha vele indítaná az új népet. Az Úr ez az egyik, a másik meg, hát azért mondta az Úr, amit mondott, hogy kiprovokálja Mózesből azt az imát, amiben elmondja ez a vezető, hogy de hát Uram Isten, hát ilyet nem tehetsz a te népeddel. Ugye itt megy egy kis vita, hogy kinek is a népe, a te néped, én népem. Nem tehetsz ilyet a te népeddel, amelyet kiosztál Egyiptomból, mert még a végén a környező nemzetek azt találják mondani rólad, és úgy tűnik Mózes aggódik Isten jó hír nevéért, hogy ugyan ki tudtad hozni őket Egyiptomból, de nem voltál képes bevinni őket az ígéret földjére, hiába ígérted meg. És Isten mint egy észbe kap, és azt mondja, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, hát tényleg igaza van Mózesnek. De hát ezért mondtam az előbb, hogy Isten haragja pedagógia. Én haragszom a népre, hogy te elkezd könyörögni, hogy Uram, tehát könyörülj a te népedet, hiszen tudod milyenek. Hát persze, hogy tudja az Úr, hogy milyenek. De azt akarja, hogy Mózes is tudja. És sose felejts el azt, hogy az Úr kegyelmes és irgalmas, könyörülő. Könyörülök, akinek könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. De el van bizonytalanodva Mózes, és mikor az Úr azt mondja, hogy menjetek tovább, csak nyugodtan, meg fogtok érkezni az ígéret földjére, akkor ez a következő mondat. Ha te nem jössz, akkor mi sem megyünk. Vagy jössz velünk, és együtt járjuk végig ezt az utat, ha nem, akkor itt maradunk. És Isten megint enged ennek a zsarolásnak, mint azt mondaná, hát jó, akkor megyek. Most az egyszer, még egyszer. Megyek veletek, és végigjárjuk ezt az utat. De hát így van ez. Velünk van minden napon a világ végezetéig. Nem üres szavak ezek. Isten mindenütt jelen van. Mikor Mózes a pusztában először az égő csipke bokornál ámuldozott, és hangokat hallott, és föltette a kérdést, hogy ki vagy, akkor Isten azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok, ebből a kijelentésből rakják össze a négy hangzót, a JHVH-t, ami ki tudja, hogyan ejtendő, biztos nem Jehovának kell ejteni, de nem is kell igazán kiejteni, de a mondatnak az értelme nem az, hogy ő az örökké való, ki mindig volt, és akinek nem sebezhető az élete, és nem pusztítható el, hanem sokkal inkább azt, hogy mindig ott vagyok, ahol szükség van rá. Tehát én vagyok. Ti életetek mulandó, sok minden befolyásolja, sokféle kísértés tol el bennünket, olykor egymás mellől, nem tudunk kiállni egymás mellett, ezért azért, amazért, vagy mert a másik megsértett, vagy egyszerűen csak nem az én ügyem, vagy nem állok ki mellette, mert mi lesz akkor az én érdekeimmel, de Isten van. És gyorsan hozzáteszem, mielőtt megint hosszas mellék utakra tévednék, hogy ebben a történetben is, és minden vele való kapcsolatos ügyben benne van az, hogy tessék engem követni ebben a szemléletemben. Mert nem csak az, amit dolgunk, vagy az kevésbé, hogy szolgáljunk az Úrnak. Mert megvan ő nélkülünk is. Neki való szolgálat tulajdonképpen ennek a földnek, a mi lakóhelyünknek a megfelelő módon való kézben tartása. Tessék az Istent követni abban, hogy ő mindig van, őre mindig lehet számítani ott, ahol valóban szükség van rá. És Isten van úgy, hogy úgy van ott, hogy nem segít, és akkor az a jó jelenlét, hogy nem avatkozik a dolgokba, hogy nem cselekszik helyettünk. Talán Balázs tudná felidézni azt a verset József Attilától, amiben hogy is van, négy kéz láb másztam álló Istenem. De? Tehát úgy segített, hogy nem segíthetett. Mert tudta, hogy lesz bennem erő, akarsz bennem, nagyon rossz verset így idézni, de csak a lényegét mondja, hogy lesz bennem erő talpra állni. És ő megvárta, amit úgy volt jelen, hogy nem segített. nekem az adott pillanatban. De ő mindig van. Őre mindig lehet számítani, és legyen úgy, hogy Mózesre is mindig lehet számítani. Hogy nem fogja a haragja megakadályozni abban, hogy szolgálja az ő népét. Hogy nem fogják az előítéletei megakadályozni, hogy a részrehajlás nem fogja megakadályozni. Van egy ilyen sovány elméletem arról, hogy miért lázadt fel Miriam és Áron Mózes ellen, igen, csak annyit mond, hogy az egyik problémájuk az volt, hogy fekete nőt vett el Mózes, de a másik, hogy miért mindig Mózesnek szól, jelenti ki magát az Úr, és hogy ez lehet összefüggésben azzal, hogy amikor már ott a pusztában Mózes elosztotta a majdani földet, akkor a saját családjának semmit nem osztott. Egy talpasznyi földet se. És kapott a Ruben törzse, kapott a Simeon törzse, akkor átugrottuk Lévi törzsét, akkor még azt gondolhatta esetleg Miriam és Áron is, hogy majd a végén, nem a maradékot, de a jobbik részt tartogattatik a végére, és akkor jött Izsakár, Dán, nem Zebulon és a többiek, és vártak, és nem jött a Lévi törzse. És megkérdezhették, hogy és a Lévi törzse mit kap? És akkor azt mondta Mózes, hogy ez a törzs nem kap semmit. Hát az ő örökségük az Úr. Sőt, az én családom nem kap még egy szekeret se, egy autót se. Mert őket terheli a legszentségesebb szolgálata, láda hordozása, amit a bárukon visznek. Tehát még ahhoz sem kapnak járművet. És ez sok volt egyeseknek. De Mózes megtanulta Istentől, hogy nagyobb dolog gazdaggá tenni másokat, mint meggazdagodni másokon. És Mózes követni akarta az Urat. Talán nem volt senki ebben az egész közösségben, aki olyan szomjasan vágyott arra, hogy az Urat megismerje, és hogy Isten ígéretét beteljesülni lássa, és ezért volt Mózes számára olyan szörnyű csapás, hogy ő nem mehetett be az ígéret földjére. Nagy téma, ebben most nem merülök el. De az biztos, hogy itt ebben a beszélgetésben az tisztázódik kettejük között, hogy Mózes szeretné Isten arcát visszatükrözni a világ számára. És ebben köteleződik el. Én amúgy is gyakran használom azt a kifejezést, hogy a bibliai provokáció. Igen, Isten nem szájbarágos lúzungokat akar elhelyezni, bemagoltatni kártészerűen velünk, hanem azt szeretné, ha kijönne belőlünk a jó, és elköteleződnénk amellett, amiről Jézus azt mondja, hogy ez az isteni tökéletesség. És legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És a törvényt, a Tórát idézi, amikor ezt mondja, mert az Úr is ezt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ugyanezt jelenti. Nem arra céloz itt az ige és az Isten kijelentés, hogy Mózesnek vagy bárkinek Isten minden hatóságával és végtelenségével kellene vetekedni. Azt nem tudjuk megérteni, és abban nem tudjuk utánozni Istent. Van a Parasz Bibliában egy ilyen bölcsesség, hogy hogyan lett a légy, és akkor azt mesélik a fagyafúrt és sok idővel rendelkező kitalálója a történetnek, hogy úgy lett a légy, hogy Péter halván Jézus tanítását fogott egy maré port, földobta, és azt mondta, hogy légy. És így lett a légy. De most hát nem tudjuk Istent semmiben utánozni, ami az ő teremtő és végtelen hatalmához tartozik. De van, amiben igen. És tessék abban követni őt. Nagyon szeretnénk a világ működtetése, az általános nagy igazságtételek, a folyók folyásának az átrendezése, mert Ruscsov még erre is vállalkozott, hogy más irányba folyjanak, mint az összes folyószabályozásnál is évszázadok múlva is kiderül, hogy a folyó visszaveszi magának azt a medret. Erről szólnak a nagy árvizek is, amit elvettünk tőle. Nem tudunk beleszólni ebbe. De miért nem akarjuk követni Istent az irgalmasságban és a kegyelmességben? Az ő jóságában, abban, ahogy újra és újra lehet kezdeni. Nem lehet őt örökre megbántani, hogy nem tudnánk abban követni, hogy ő nem sértődik, és semmiféle döntését nem befolyásolja az, hogy megbántottuk. A bűnbeesés történetét úgy is föl szoktuk idézni, hogy abban jelenik meg az első olyan kötelezettségünk, amit azért kell végeznünk, mert Isten tanított rá, ez pedig a mezítelenek felruházása. Ugye Isten a magát fügefa levéllel takargató első emberpárnak ruhát készít. Most vesztek össze, most űzi ki őket az Éden kertjéből, most hallják meg azt, hogy igen, halandókká lettek, és azt gondolnánk, hogy vége mindennek. És igen, kiűzi őket az Úr ebből az Éden idilli környezetből, tehát meg fognak fázni. Mars ki, de azért vegyetek kabátot magatokra, mert azért az nem lenne jó, ha megfáznátok ott kint, vagy többet jelent ez a védettséget, az oltalmat is jelenti. Miért nem akarjuk a tökéletes Istentől ezt, a nagyvonalú jóságot és szeretetet és könyörülő szívet eltanulni? Ezt akarja itt az Úr tudatosítani Mózesben, az ő jóságát akarja minél mélyebbre helyezni a szívében és az elméjében, az irgalom, a megbocsátás, a könyörülő szív ingathatatlan értékeit kapja meg. És akkor jön ez a furcsa találkozás. Sok szép részlet van benne, amit önmagában is hosszan elemezgetnénk. Van itt hely nálam a kősziklán. Olyan ingatag talajon van lelkileg Mózes, és ez a mondat, hogy állj ide mellém a kősziklára, mert van itt mellettem hely a kősziklán. Én kősziklán állok. Ezek a talányos szavak, amiket Péternek mondott Jézus, hogy egy kősziklán alapítom meg egyházam, az nem Péter, az a kőszikla. Mert egy szójáték van. Péter a mozgatható, guruló kövecske. Tehát a Péter nem azt jelenti, hogy rendíthetetlen kőszikla. De mégis köze van a letört kődarabnak is. A kősziklához, magához. De ez a rendíthetetlen alap az Úrnak. Ez a jósága, irgalmassága, amitől nem téríti el semmi. És állj erre az alapra, állj ide mellé, erre a kősziklára. Van hely, még mindig van hely, és most mondom mindenkinek, aki itt van, itt vagyunk, vagy 40-en, és azt mondom, hogy legalább 40 hely van még ott az Úr mellett a kősziklán. Ki akar odaállni az Úr mellé, hogy az ő jósága, irgalma, könyörületes szíve ebben a világban oly ritkán feltűnő értékek folyamatosan és állhatatosan bennünk is megvalósuljanak. Van legalább 40 hely még mindig ott mellette a kősziklán. Állj ide! Aztán elvonulok előtte, betakarlak téged, hogy meg ne sérülj. Sokféleképpen lehet értelmezni azt a mondatot is, hogy nem láthat engem ember élvén. Én hozzám most az áll legközelebb, hogy amikor megpillanthatsz majd színről színre engem, utána nincs folytatás itt a pusztában, itt a földön. Várj még egy kicsit, még ne akarj engem látni színről színre. És mit jelent az, hogy megláthatsz engem hátulról? Ez azt jelenti, hogy mi mindig az Istennel kapcsolatos megtapasztalásainkat, az Istennel kapcsolatos érveinket, meggyőződésünket, hitvallásunkat mindig utólag tudjuk csak megfogalmazni. Tehát előre nem. Tehát nem tudunk kitalálni az Isten elméjéből és végtelen bölcsességéből kiindulva semmi. Teremtmények vagyunk, és a világ, a teremtett világ. Mi mindig hátulról a megtörtént dolgokból tudunk levonni következtetéseket, a tapasztalataink alapján tudunk szólni arról, hogy igen, Isten ott volt velünk az úton, és ugyanazt hittük, hogy mindennek vége, nem szeret bennünket, és akkor mégis kiderül sok apró dologból, amin esetleg a felületes ember nevet, és azt mondja, hogy véletlen volt. De pont akkor, pont értem, pont életem válságos pillanatában ragyogott fel nekem, ha nem is az Isten arca, vágytam erre, hogy így legyen. Elkezdett az én arcom ragyogni, és ez azért volt, mert visszatükrözte Istennek ezt a jelenlévő valóságát. Jézusról azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ő az Isten dicsőségének a visszatükröződése, és az ő valóságának a képmása. És aki keresztény, ez nem az, akinek van erről papírja, vagy egy politikai blogban az egyik vagy a másik oldalon áll, hanem akiről visszatükröződik a láthatatlan Istennek az arca. És ma éppen ebben erősödtünk meg, hogy ebben a könyörülök, akin én könyörülni akarok, akkor is, hogyha a világ kegyetlen hozzá, és én kegyelmezek, akkor is, ha a világ ezt igazságtalanságnak látja, tükröződjék vissza a mi arcunkról is Istennek az a nagysága. Amen. A 43-as éneknek az első versét énekeljük el. Thank you.